Kollégák, hát a legutóbbi óra végén megint csak valami helytelenséget írtam fel a táblára, és pedig itt szerepelt körülbelül is az volt, hogy koszinusz 2 beta z egyenlő 0. Hát érdekes helyek ott vannak, ahol a koszinusz 2 beta z az nem nullával egyenlő, hanem plusz vagy mínusz 1-jel. Hát történetesen ez is kiderül majd. Ha a reflexiót érzi a nulla helyen pozitív, akkor ezen a helyen maximum van. Ha a reflexió tényező, nem ezen a helyen, hanem ha a reflexió tényező negatív, akkor pedig azon a helyen van maximum, ahol a koszinusz mínusz 1-jel egyenlő. Szóval ilyen értelemben ideírhatnék egy plusz-minuszt. De hát úgyis ezt a dolgot még egyszer végig akarom nézni, és akkor írjuk is föl, hogy a csúcsérték helyfüggése egyenlő. Kollégák, hát nagyon fontos, hogy ezt megértsék, hogy miről van szó, mert viszont tudják, hogy hát a csúcsértéket azt úgy is lehet definiálni, hogy az időfüggvényt nézzük, és mikor lesz maximális az időfüggvénynek az értéke, és ezt nevezünk csúcsértéknek. Itt most másról van szó. Arról van szó, hogy a távvezeték minden keresztmetszetében egy-egy koszinuszos időfüggés van, és mindegyikhez tartozik egy-egy csúcsérték. Tehát általában minden helyen más és más a csúcsérték, más és más a kezdőfázis. Tehát ez a csúcsérték helyfüggése. És erre a következő eredményt vezettük le. U0 pluszor négyzetgyök, 1 plusz R0 négyzet, plusz 2 R0-szor koszinusz 2 beta x. Ez megvan önöknek, 2 beta z, mert most névvel jelöltük. Hát mindenképp azt szeretném megjegyezni, hogy ez a görbe, ha a négyzetét vesszük, tehát az egyezzük is meg, hogy az u négyzet z, a csúcsérték négyzetének a helyfüggése az egy konstansra szuperponált koszinusz. Ugye már a gyakorlati kifejezés lényegében, a gyakorlati kifejezés megszorozva u0 plusz négyzetennel, tehát ezt pedig látjuk, itt a konstans, és ez a koszinusz van rászuperponálva. Tehát konstansra ültetett koszinusz. De most mit csinál a négyzetgyök vonás ezzel? Hát a csúcsot egy kicsit úgy legömbölyíti, majd föl fogok önöknek rajzolni egy ilyet. Tehát tulajdonképpen a konstansra ültetett koszinusz az egy szabályos koszinuszgörbe. Most ennek a négyzetgyöke olyan, hogy ahol nagy értékeket vesz föl, ott a négyzetgyök hatása jobban érvényesül, hát mint egy ilyen átviteli függvényről van szó, ugye? Egy ilyen átviteli függvényről, tehát laposítja a nagy értékeknél a görbét, és emléletlenül kicsit lekerekedett hegyes és gömbölyű görbe lesz. Tehát az egy konstans ültetett koszinusz. Na mostan, nézzük meg, elemezzük egy kicsit, hogy hogy is van ezzel a csúcsérték maximuma, hol lép fel. Tehát ha a nulla helyen lévő reflexió tényező pozitív, ne felejtsék el kollégák, ómos lezárás volt, tehát a reflexió tényező ideális vezetéken az csak valós, és vagy pozitív, vagy negatív. Ha R0 pozitív, vagyis azaz, R2 nagyobb, mint Z0. Emlékeztető, ideírom önöknek, hogy az R0 az R2 mínusz Z0 per R2 plusz Z0. Tehát ez a reflexió tényező a lezárás helyén. Vagyis látjuk azt, hogy az R0 akkor lesz pozitív, hogyha az R2 Z0-nál nagyobb, akkor a Z egyenlő 0 helyen, ugye az egyenlő nulla helyen a koszinusz 1-jel egyenlő, tehát a gyök alatt teljes négyzet van, és ez a legnagyobb érték, ami lehetséges, legalábbis pozitív R0 esetén, ez a lehető legnagyobb érték, tehát ilyenkor az egyenlő nulla, aztán a lambda g per 2, 2 lambda g per 2, pont, helyeken maximum, csúcsértéknek maximuma. Tehát önök tologatnak egy csúcsértékmérő műszert a vezeték mentén, az olyan, mint a maximum hőmérő, minden helyen a maximumot észleli. És hát ilyenkor, ezeken a helyeken maximumot észlel. Az érjelő nulla helyet az belátták. Na most a következő ilyen hely ott lesz, ahol a két beta z, az két pivel egyenlő. Ugye ott megint plusz egy lesz a koszinusz. De nézzük meg ezt gyorsan. Tehát ha a két beta z egyenlő két pivel, most ilyenkor mindig azt kell beírnunk a beta helyébe, hogy két pi per lambda g. Tehát kétszer két pi per lambda g-szer z egyenlő két pi. Hát amint látják, két pivel lehet egyszerűsíteni, tehát kiderül, hogy ez a hely valóban lambda g per 2. És általában ide egy egész számú szorzót írhatunk, tehát a k-szor két pivel egyenlő a koszinusz argumentuma akkor lesz egy a koszinusz értéke. Tehát azért ezeken a helyeken a csúcsértéknek maximuma van. Ha viszont, ja és mekkora ez a maximum, ezt is írjuk föl, u max egyenlő u0 plusz 1 plusz r0. Hát ez azért van, mondom, mert a koszinusz egyenlő, aki teljes négyzet van, és akkor gyökvonást el lehet végezni. Nem kell semmilyen jelet kitennünk, mert most egy olyan esetről van szó, mikor az R0 az pozitív. Viszont, ha az R0 negatív, kisebb, mint nulla, a nulla azaz R2 kisebb, mint Z0, akkor ugye akkor a koszinusznak, hogyha legalábbis ha a maximum helyet keressük, a koszinusznak kell ezt a negatív előjelet hát semlegesíteni, vagyis most a maximum azokon a helyeken lesz, ahol a koszinusz mínusz egyel egyenlő. És ezek a helyek pedig akkor a z egyenlő lambda g per 4, vesző háromszor lambda g per 4, tehát általában negyed hullám hossz páratlan számú többszörösei. Tehát még egyszer, ez azért van, mert most a koszinusznak mínusz egyel kell egyenlőnek lenni, tehát amikor a két beta z az pivel egyenlő, vagy három pivel, vagy öt pivel. Ugye a páros számok nem jók, mert azok mást adnak. Tehát z egyenlő lambda g per 4, 3 lambda g per 4, stb. Helyeken van a maximum. Na most ilyenkor azt kell írnunk, hogy az u max egyenlő u0 pluszszor 1 plusz r0. Ez kevés, mert az r0 most negatív. Tehát figyelembe kell vennünk, hogy az r0-nak a negatív voltát, azt a koszinusznak a mínusz egyes szorzója kompenzálta, más szóval, mint ha abszolút értéket képezhetünk volna. Kollégák, figyeljék meg, hogy ez a pozitív esetben is jó, ugye, mert ott akkor az abszolút értékképzés az nem jelent semmit. Tehát ez a közös, ez R0 nagyobb, mint nulla esetén is érvényes. Egyszerűen azért, mert olyankor az abszolút értékképzés, ha pozitív a szám, akkor nem változtat rajta semmit. Tehát ezt a fontos eredményt, hogy ennyi a csúcsérték maximuma a vezetéken, a reflexió tényező abszolút értékével kifejezve. Hát kollégák, talán a következő az lenne, persze a minimumokat, azokat ugyancsak meg lehet határozni. Minimum ott van, ha az R0 pozitív, ahol a koszinusz mínusz egyel egyenlő. Tehát pontosan ezeken a helyeken lesz minimum, pozitív R0 esetén, és negatív R0 esetén pedig ott, ahol a koszinusz egyel egyenlő, és ezeken a helyeken. Tehát a minimum helyek azok a szerepet cserélnek éppen, de ezt azt hiszem, hogy egy rajzban most már ki tudjuk fejezni. Én inkább csak annyit írok ide, hogy utaljak azért valamennyire erre a dologra, hogy csúcsérték minimum R0 nagyobb mint nulla esetén, ahol a koszinusz 2 beta z egyenlő mínusz egyel, és ebből kijönnek ezek a helyek, hiszen ezek abból jöttek ki, ugye, és R0, ha negatív, vagyis hogyha az R2 kisebb, mint az Z0, akkor ahol a koszínusz 2 beta Z plusz 1-el egyenlő. Ugye, és ebből az is látszik, hogy a minimum értéke egyenlő U0 pluszszor 1 mínusz R0 abszolút értéke. Kollégák, de nagyon kell ám ezt az abszolút értéket nagyon hangsúlyozni. Tudnilik a távvezetékkel, bocsánat, nem is az abszolút értéket, az abszolút érték az fontos, hanem a nulla helyett nem kell hangsúlyozni, mert ideális távvezetéken a reflexió tényező abszolút értéke nem változik. Ugye emlékezzenek vissza erre a formulára, R0 helyett egyszerűen R-t is írhatunk, mert RZ egyenlő R0-szor E ad mínusz J-szer 2 beta Z. Tehát ebből az látszik, hogy a reflexió tényező abszolút értéket, mondjuk ennek az egyenletnek az abszolút értékét képezzük, ennek az abszolút értéke 1. Vagyis az RZ abszolút értéke megegyezik az R0 abszolút értékével. Na, írjuk fel szövegbe is, tehát ennek a mondani valója ideális távvezetéken a reflexió tényező abszolút értéke helyfüggetlen. Mindenütt ugyanaz, minden helyen ugyanaz. Ez a mondani valója ennek a formulának. Na hát most aztán már éppen itt az ideje, hogy valamilyen ábrákat is rajzoljak. Ez a szép ábra az elméleti villamosság tankönyvből van. Tehát a következőt fogjuk ide rajzolni. A csúcsérték helyfüggését, tehát ugye ez a Z koordináta rendszerünk. Azt hiszem, hogy még egy kicsit hosszabb is lehet ez a diagram, hogy tehát nagyobb lehet az egész. Tehát a függőleges tengelyen a csúcsérték helyfüggése van. Ezt nem árt, hogyha ideírják melléje a csúcsérték helyfüggése. Na és akkor most induljunk el, a következő értékeket fogjuk megnézni, hogy a lezáró ellenállás az R2 nulla és végtelen között változik. Az R2 nulla az a rövid zár, R2 végtelen az a szakadás. De én most a szakadással kezdem. Na először csináljuk meg, ez lambda G per 4. Lambda G per 2. 3 lambda G per 4. Szerencsére a csúcsérték mindig pozitív, úgyhogy a felső fele elég a diagramnak. És lambda G. Így. Na most a szakadásos esettel éppen véletlenül nem foglalkoztunk, de, ja, bocsánat, ráadásul itt nem is a csúcsérték, hanem a csúcsértéknek a maximális csúcsértékre normált értéke van ideírva, és ez itt 1. Hát azt mondom, nem foglalkoztunk a végén szakadásra lezárt vezetékkel, csak a rövid zárral hasonlóképpen lehet elemezni, így néz ki a csúcsérték helyfüggése. Ugye ott is álló hullám lesz. Ja, ezt különben úgy is kell majd később, úgyhogy halványan nem árt, ha ezt most végig megrajzolják, ezt a konstans. Mikor lesz ez a csúcsérték helyfüggése, hogy konstans mindenütt? Már megbeszéltük, ha haladó hullám van kizárólag, vagyis ha az R2 Z0-ra egyenlő, ugye akkor a csúcsérték nem függ a helytől. Hát most ez csak egy segédvonal nekünk. Tehát így néz ki. Ugye, amikor ez az állóhullám görbe a szélső kitérésében van, persze tudjuk, hogy az igazi lengésnél, ha itt fönt van, akkor itt lent van, de hát a maximum hőmérő mindig megvárja, míg ő a pozitívba tér ki a legnagyobb szélső kilengésig. Majd mellé írjuk a paramétert később, tehát azt kell mellé írni, hogy R2 végtelen, csak most még nem látszik, hogy hol lesz hely. Na most az az érdekes ebben a diagramban, hogy úgy folyamatosan megy, és azért nagyon jó, könnyű megjegyezni a diagramot. Ha most az R2 már nem végtelen, hanem mondjuk kétszerese a Z0-nak, akkor ezt a görbét kapjuk. Itt épp a feléig ereszkedik le, és hát az egész egy kicsit úgy kisimul. Tehát mit tudom én, ezt rajzoljuk meg pontvonallal. Ugye az kicsit még hasonlít ahhoz a szélső esethez, és az R2 most már nem végtelen ugye, de még mindig nagyobb, mint a Z0. Itt az R2 per Z0 egyenlő 2-vel. Persze ezt most itt egy kicsit csúnyán rajzoltam, mert ennek szimmetrikusnak kell itt lenni. Igen. Na mostan tovább folytatódik az R2-nek a csökkenése, hiszen végtelenből indultunk, most már csak kétszeres a Z0-nak, és most legyen egyenlő Z0-nal. Ha az R2 Z0-nal egyenlő, az illesztett eset, tehát akkor ezt a görbét kapjuk, ezt az egyenest. A csúcsérték a helytől függetlenül mindenütt ugyanaz, mert ugye a haladó hullámon a csúcsértéket mindenhol odaszállítja. Na mostan lecsökken az R2 a Z0 felére, most már kisebb lesz. Most a vezeték végén nem maximum van, hanem minimum, és pedig 0,5-es minimum, de hát a görbe egyébként ugyanolyan féle, mint az előbb, csak viszont az előző ellenre tolva lambda negyeddel. Tehát ez a görbe, na ez milyen legyen, ez legyen csupa szaggatott, tehát ez most nem pontvonal, hanem szaggatott. És végül, ha ez a dolog tovább folytatódik, eljutunk a rövid zárhoz. Tehát most az R2 0,5 Z0-nál is kisebb, az R2 0, akkor eljutunk ide. Ugye meg folyamatosan deformálódik ez a görbe, ez előbb is láttuk. Tehát ez a nulla helyekkel rendelkező végtelen Z2 tartozó görbéből jött ki. Most már nem nulla itt, minimum. Maximum, minimum, de ugye folyamatos érzi az ember, hogy ebből jött létre. Hasonlóképpen, ha ezt most szélsőségig visszük, akkor megkapjuk a végén szakadással lezárt vezetéknek az állóhullám görbéjét. Na, talán nem olyan borzasztó, hogy még többet nem lehet rárajzolni, de most gyerünk a paraméterekkel. Tehát ez a görbe volt az R2 per Z0 egyenlő végtelen. Többet nem fogom az R2 per Z0-t kiírni, mert ez egy szokás, hogyha a görbeveli paramétereket írunk, és egy helyen fel van tüntetve, hogy a paraméter mit jelent, akkor többször nem kell. Na, az ő deformálásából származó ezen görbe, melyik is ez? Tehát ebből ez. Hát hova is írjuk. Tehát ide kellene beírni azt, hogy 2-vel egyenlő. Ez tehát a pontvonalas görbéhez tartozik. R2 per Z0 egyenlő 2-vel, vagyis az R2 a hullám elevenedése kétszerese. Aztán R2 per Z0 egyenlő 1-jel. Ezt teljesen ideírnám, azért egyszer csak kírom. R2 egyenlő Z0, illesztés, ugye? Illesztés. Tehát azért mindenütt a csúcsérték ugyanaz, ha a csúcsérték mérő műszert tologatjuk, akkor a mutatója nem fog ingadozni. Na most kezdődik a csökkenés, és ez a görbén az R2 per Z0 0,5, tehát ennél a görbénél van, és végül ez a vékony görbénk, talán ide a legjobb írni, nullával egyenlő az R2 per Z0, vagyis ez a rövidzárra lezárt dolog, amit mi elemeztünk. Hát kollégák, amint látják, az összhangban van a korábbi elemzésünkkel, mert nézzük csak egy ilyen esetet. Azt mondjuk, ha az erre a nulla helyen lévő reflexiót érző pozitív, vagyis az R2 nagyobb, mint a Z0. Valóban a nulla helye maximum van, a lambda G/4 helye minimum van, a lambda fél helye megint maximum, a 3 lambda G megint minimum, és így tovább. Tehát, amiket itt leírtunk, hogy az egyes helyeken hol van maximum és hol van minimum, ezek ebből a görbéből kijönnek. Minden műszaki feladatnál az egyenlőtlenség, ez például a gépek üzemtanában emlékszem, hogy a maximális és a minimális fordulatszám, tehát egy forgógép mozgásának az egyenlőtlenségét akarjuk jellemezni, akkor a maximális és a minimális fordulatszám hányadosával szoktuk jellemezni. Itt most tulajdonképpen az illesztetlenség mértékét lehet, még egyszer felrajzolok most csak egyetlen átlagos görbét, tehát Z, U, Z, most nem is fontos, hogy normáljuk ezt a maximumra, a csúcsérték helyfüggése, és ugye hát általában egy ilyen görbét kapunk. Egy kicsit, én most egy túlságosan koszinuszt rajzoltam, szeretném, hogyha ez világos lenne, ugye, hogy egy viszonylag hosszú lapos után jön egy meredek, aztán megint egy laposabb, és ez az igazi állóhullám görbe. Aki már tologatott egy ilyen tápvonal mentén egy voltmérőt, az ezt a jellegzetes hirtelen ugrásokat, tehát lassú változás, ugrás, ezeket már észlelte. Ez a maximum, tehát az úgyhogy U-max, ezt már használtuk, ezt a jelölést, ott van. Tehát a vezetéken felépült csúcsértékek közül a legnagyobb, és ez pedig az U-min. Olyan borzasztó zűrös dolog volt, mert a szaktárnak, sőt a most már közös tanszékünknek, a szélesávú tanszéknek az volt a kívánsága, hogy a reflexió tényezőt azt nagy gammával jelöljük, ne R-rel. Ellenben az állóhullám arányt, amit most rövidesen bevezetek, azt jelöltük R-rel, azt mi szigmával jelöltük, mert nekünk az R az foglalt volt. Hát most egy nagyon is, és milyen megoldás, Kolumbusz tojása, vagy kivágtak, a Gordiuszi csomót ketté vágták, hogy egyszerűen VSVR-re jelöljük az alábbi mennyiséget, állóhullám arány. Angolul voltage, standing, wave, ratio. Tehát feszültség, álló, hullám, arány. Egész ugye, mert teljesítményre is lehetne egy ilyen ingadozó mennyiséget értelmezni. Ez definíció szerint, és akkor ez a jelölése most, VSVR. Kicsit hosszú, de ezzel a dolog megoldást nyert. Tehát a feszültség, álló, hullám, arány definíció szerint U-max per U-min. Ugye minél nagyobb ez a szám, annál távolabb van a vezeték az illesztettségtől. Ha ez a szám egyel egyenlő, akkor csak haladó hullám van. Tudnék, hát akkor, hogy az ábrából is látják, a feszültség maximuma és minimuma ugyanaz, de nem változik a csúcsérték a vezeték mentén. Na most, ha behelyettesítjük ide az U-maxnak és az U-minnek, tehát is érdemes ilyen értelemben bekeretezni, akkor az alábbi eredményt kapjuk. Az U0 plusszal lehet egyszerűsíteni, tehát 1 plusz R abszolút értéke per 1 minusz R abszolút értéke. Kollégák, most látják, hangsúlyoztam, hogy az R komplex is lehet, és ezt nem bizonyítottuk. Ezt le lehet vezetni, hogyha komplex az R, vagyis ha a lezárás komplex, akkor is a reflexió tényező abszolút értékét kell ide behelyettesíteni. Tudni, kiderül, hogy a komplex lezárás az ezt a görbét, ezt csak eltúlja. Tehát a reflexió tényező szöge, annak az a szerepe, hogy ezt a, vagyis a vezeték végén nem lesz maximum és nem lesz minimum, hanem ez kicsit elcsúszik, mintha ezeket a görbéket elcsúsztatnánk, de ebből az is következik, hogy a zoom max és a zoom min értéke nem változik, azt továbbra is a reflexió tényező abszolút értéke befolyásolja. Hát kollégák, ez egy nagyon fontos dolog, ez a minősítése egy illesztésnek, és hát hogyha megnéznek egy katalógust, ami ilyen nagyfrekvenciás dolgokkal foglalkozik, ahol az illesztésnek szerepe van, ott rendszerint azzal dicsekszik a katalógus, hogy az állóhullám arány a 0-tól 10 GHz-es sávba mondjuk 1,06-nál kisebb. Hát ez az úgy növekszik azért az állóhullám arány persze, vagy az illesztetlenség általában a frekvencia, mit tudom én, ez 10 GHz. Tehát ez egy specifikáció, és hát ebben azt látjuk, hogy az állóhullám arány az az illesztettségre jellemző. A VSVR az illesztettségre jellemző. Na, megy az állóhullám arány egy végén rövidre zárt vezetéken. Hát mivel ott a feszültség minimum a nulla, az állóhullám arány végtelen. Tehát látják a kollégák, hogy ez a speciális, ez a görbénk mondjuk ebben a speciális esetben, az U-max akkora, mekkora, de az U-minimum az a csomópontban nulla. Tehát a végén rövidre zárt, a szakadással lezárt vezeték esetén az állóhullám arány végtelen. Igen, vagyis azt látjuk, hogy azért kicsit unalmas ezt leírni, ügyes ez a jelölés, de igen, nagyobb, mint egy, és kisebb, mint végtelen. Tehát ezek a határai az állóhullám aránynak. Nagyobb egyenlő egy, illesztett esetben egy, és kisebb egyenlő végtelen. Jó, hát tulajdonképpen most befejezünk egy fejezetet, de felejtsük el, ez a fejezet úgy kezdődött, hogy speciális lezárások, illesztett lezárás csak haladó hullámban. Az a másik szélsőség, végén rövidre zárt vezeték csak álló hullámban, és utána azt mondtuk, hogy ómos lezárás, itt már a helyi időfüggvénynek a vizsgálata az nagyon komplikált lenne, tehát egy kicsit szűkebb vagy kisebb célt tűztünk ki, csak a csúcsérték helyfüggését. Kollégák, azon gondolkodom, hogy hova írjam én föl ezt, amit feltétlenül fel akarok írni, hogy mit jelent az U-max és az U-min. Hát lehet, hogy talán az állóhullám arány definíciója mellé kellene fölírni, ha önöknek még itt van valami helyük. Tehát U-max a csúcsértékek közül a legnagyobb. Hát azt akarom hangsúlyozni, hogy a vezeték minden keresztmetszetében van egy koszinusz, és mindeniknek van csúcsértéke. Ezért használom ezt a szót itt több eszámba, hogy a csúcsértékek közül a legnagyobb, és az U-min a csúcsértékek közül a legkisebb. Tudjuk, egy ilyen max meg min index, ez abszolút nem fejez ki semmit. Ugye arra gondolhatnak, hogy na, az időfüggvének hol van maximum, hol van minimuma például, tehát félreérthető lenne ez a dolog. U-min a csúcsértékek közül a legkisebb. Jó, na most akkor egy előadásnyival el vagyunk maradva, mint én persze semmiképpen sem szeretnék rohanással bepótolni, de azért most nézzünk, haladjunk tovább. Tehát a következő a távvezeték, mint két kapu. A következő feladatot tűzzük ki. Itt van a vezeték. a vezetéknek végén, mondjuk Z2 a lezárás, a rajta lévő feszültség U2, az itt folyó áram I2, ez egy komplex sűrűsértékek. A távvezeték ideális, keressük, tehát a Z kis Z koordináta rendszert, azt így vesszük föl, ez a Z egyenlő nulla hely, keressük a feszültséget a Z helyen, és az áramot. Hát most tudják, hogy egy nagyon rövid kis nyilat szabad csak rajzolni, és ez azért fontos, hogy mindig emlékezzünk rá, hogy csak egyetlen keresztmetszetben ekkora az áram, mert minden keresztmetszetben az áram más és más. A feszültséggel nincs bajunk, mert a szerencsére hozzá lehet egyet, de az áramot, ha most egy ilyen hosszú nyilat rajzolnék, akkor mindig az, hogy melyik pontba. Tehát nagyon rövid kis nyillal figyelmeztetjük mindig magunkat arra, hogy vigyázat, az áram a távvezeték minden keresztmetszetében más és más. Itt az ízé. Persze most két kapu, olyan értelemben, hogy szívesebben látnának itt egy egyes indexet, mondjuk U1 és I1, de én nagyon szeretném hangsúlyozni azt, hogy a távvezetéken a feszültség és áram folyamatosan változik a Z koordináta függvényében, és ezt akárhol joguk van megkérdezni. Legjobb, hogy hátrafele lépegetnek, viszik a voltmérőt magukkal, meg az ampermérőt, és minden pontban lemérhetik az áramot, és minden pontban más csúcsérték és más kezdőfázis lesz általában. Tehát ez nagyon fontos, ezt a dinamikus szemléletet hangsúlyozzuk, ezért szerettem én ezt a koordinátorrendszert bevezetni. Hát most a következő, hogy a peremfeltétel azt mondja, hogy először írjuk fel az egyenletet, UZ egyenlő U0 pluszszor, EAD-szer beta Z plusz U0 minusszor EAD minusz J-szer beta Z. És az IZ U0 plusz per Z0 EAD-szer beta Z minusz, jaj, ez az árja fölösleges. Ilyen egyszerű, beta z minusz, U0 minusz per Z0, EAD minusz J-szer beta z. De azért csak, most ja nem kell, most se kell. Na most ugye beszéltünk arról, hogy a két konstans, tehát U0 plusz és az U0 minusz, a peremfeltételéből lehet meghatározni. Ezt most ismétlésképpen fölírom ide. Tehát U0 plusz és U0 minusz a perem feltételekből. Mik ezek a perem feltételek? Jelen esetben az, hogy a feszültség a nulla helyen, tehát Z egyenlő nulla, ezt is hangsúlyozom, egyenlő U2-vel, és az áram a Z egyenlő nulla helyen egyenlő I2-vel. Ebből a két egyenletből akarjuk a két konstans meghatározni. Hát akkor helyettesítsünk be ide, tehát akkor írhatjuk azt, hogy U2 egyenlő, ugye mert U az egyenlő, az az U2, és az exponenciálisok egyet adnak. Tehát egyszerűen egyenlő U0 plusz U0 minusz, és az áram a nulla helyen, ami I2 egyenlő U0 plusz per Z0 minusz U0 minusz per Z0. Két egyenlet az U0 pluszra és az U0 minuszra. Hát nagyon könnyű megoldani, hogy ha Z0-al átszorzunk, akkor a két egyenletet összeadjuk, az azt jelenti, hogy két U0 plusz az egyenlő U2 plusz Z0-szor I2-vel, vagyis U0 plusz egyenlő 1/2 szer U2 plusz Z0-szor I2. Viszont, ha az U0 minuszt akarjuk, akkor a Z0-al beszorozott második, ki kell vonni a fölsőből, akkor két U0 minuszt kap, a plusz érdekes készülés közben is elfelejtettem ide a pluszt. U0 minusz egyenlő 1/2 szer U2 minusz Z0-szor I2, megvan a két konstans, és ezeket most visszahelyettesítjük, és egy kis rendezgetés után megkapjuk ezt a nagyon fontos lánc karakterisztikát. Hát akkor helyettesítsünk be, tehát ide kell visszahelyettesíteni ezeket. UZ egyenlő, tehát az unnó plusz helyében beírjuk azt, én most már fel is bontom, U2 ször, EAD-szer beta Z per 2. Kollégák, ez a 2 ez olyan készségesen kínálja itt magát, hogy az Euler formulával a koszinuszt megtalálhassuk, tehát mi csak nem is kell bővítenünk, kelletti magát valósággal, mínusz Z0-szor I2, EAD J-szer beta Z per 2, ez egyenre az U0 pluszt írtunk be. Na most akkor jön az U0 mínusz, az itt U2 ször EAD mínusz J-szer beta Z per 2, igen, ezt elszúrtam itt, ugye, ez pozitív ez az előjel, azért már egy kicsit már takarva volt, onnan plusz helyettesítettünk, én meg ide néztem, tehát ez itt még plusz, mert az innen jött. Igen, most jön a mínusz, tehát mínusz Z0-szor I2-ször EAD mínusz J-szer beta Z per 2. És most egy kicsi összevonás után már végeredmény lesz. A feszültség komplex csúcsértékének a helyfüggése. U2-ször EAD J-szer beta Z per 2 plusz EAD mínusz J-szer beta Z per 2, az koszinusz beta Z. Itt viszont Z0-szor I2 van, ugye ezt látjuk, és EAD J-szer beta Z, mínusz EAD mínusz J-szer beta Z. Sajnos egy J hiányzik a nevezőből, ugye, mert ez így van, hogy EAD J-szer X mínusz EAD mínusz J-szer X per két J, ez a színusz X. Tehát J-vel bővíteni kell, és akkor megtaláljuk a színuszt is. Tehát plusz J-szer I2-ször Z0-szor színusz beta Z. Hasonlóan, de ezt most ne írják be, mert szeretném majd bekeretezni, nem részletezem az áramnak a levezetését. Izé egyenlő. Memorizálni nem nehéz, a dimenzió alapján. Tudni, most arra gondolunk, hogy most ide valahogy az I2 kerül be, meg az U2, de nyilvánvaló, hogy az U2-t impedancia dimenzióval osztani kell. Tehát itt az Z0 osztó lesz. Ez a színusz beta Z, és az I2-höz viszont nem kell semmi, mert itt most áramot fejezünk ki. Tehát I2-ször koszinusz beta Z. Hát kollégák, ez a nevezetes lánc karakterisztika, ami nagyon sok távvezeték feladat megoldására alkalmas. Tehát én mondjuk arra hívnám fel a figyelmüket, hogy nem kell nekünk minden alkalommal az U0 plusz meg az U0 mínuszt újra meg újra kiszámítani. Vannak olyan feladatok, mondjuk ha két feszültségforrás van, akkor nem mondom. Ezeket én fölírtam korábban a paraméterek között, vagy egy feszültségforrás, meg egy áramforrás. Akkor ezt a lánc karakterisztikát is lehetne ugyan használni, de szuperpozíció szerűen. Tehát azt hiszem, hogy olyankor talán érdemes. Szóval általában, ezt most mit rögtön meg is jegyzem itt, az U0 plusz és U0 mínusz meghatározására ritkán van szükség. Feszültségáram feladatra. Tehát nehogy újra meg újra, mert látják, mostantól kezdve el is felejthetjük akár az U0 pluszt és U0 mínuszt. Ezek olyan segédmennyiségek az általánosabb eredmények levezetéséhez, meg olyankor van szerepük, amikor csak egy irányba terjedés van. Hát akkor tény is való, hogy olyankor az U0 plusz maga az amplitudója annak a hullámnak. Na most ez amint látják, láncmátrix. Ez egy láncmátrix, és pedig lánc referencia irányokkal, mert az áram itt kifele mutat, itt befele mutat, tehát lánc referencia irányokkal, és emlékeztetem önöket, hogy a reciprocitás feltétele, ja, talán írjuk oda, láncmátrix, lánc referencia irányokkal, Tehát a delta A egyenlő egyel, ez a reciprocitás feltétele. Reciprocitás. Valóban, ha megnézik, koszinusz négyzet, béta z, itt a z-szeri az mínusz egy, de ezt ki kell mondani, tehát plusz, a z0 kiesik, szinusz négyzet, béta z egyenlő egyel. Tehát, ahogy várjuk is, a távvezeték szakasz, mint két kapu reciprok. A szimmetria feltétele pedig az, hogy az A2-2 megegyezzen az A1-1-jel. Ez a szimmetria. Hát látjuk, hogy ez is stimmel, mivel mind a kettő koszinusz béta z-vel egyenlő, tehát ez az A1-1 és ez az A2-2. Ez, ennek a látszkarakterisztikának a kezelését megtanulni, hát a gyakorlaton lesznek majd példák, de ez nagyon fontos. Tehát ennek alapján tudjuk ilyen feladatok, hogy a távvezeték elején van egy feszültségforrás, egy sorba kötött elem, már szóval egy generátor, mekkora a terhelés jön a feszültség és az áram, mekkora a terhelés teljesítménye. Tehát valahányszor át kell számítanunk feszültséget, áramot a távvezeték egyik keresztmetszetéből a másikba, mindig ezt használjuk. Ezt nevezzük a távvezeték szakasz lánc karakterisztikájának. És most tartsunk szünetet. Csendet kérek, csendet kérek! Olyan kétség kívül a legfontosabb és a leghasznosabb fogalom, mindenféle távvezetéket tartalmazó hálózat működésének a megértéséhez, a bemeneti impedancia. Még egyszer felrajzolnám most önöknek a korábban látott távvezeték szakaszt. Tehát a lezáró impedancia Z2, itt van a Z koordinátarendszer. Kis z egyenlő nulla. Egy kérést kaptam egy kollégájuktól, hogy a ketteseimet és a z-jeimet lehessen megkülönböztetni, mivel a z-t nem vagyok hajlandó középen áthúzni, igyekszem gömbölyű ketteseket írni. Egyszer néhai Fodor professzornak ezt említettem, hogy a kis z és a kettesei nagyon hasonlítanak, mire az a védekezett, hogy ez a kijelzőkön is így van. Tehát minden matrixos kijelzőnek összetéveszthetők. Na, azt láttuk tehát az előbb, hogyha a vezeték végén U2 és I2 van, ez megvan az ábor önöknek, akkor egy z keresztmetszetbe a feszültség UZ, és itt az áram IZ, és akkor azt mondjuk, hogy a bemeneti impedancia a Z helyen, tehát ez nagy Z, nem is tudom, ezt a B-indexet használtam-e, vagy nem használtam, mert tulajdonképpen egy kicsit fölöslegesnek tartom. Én azt hiszem, hogy nem használom. Tehát a bemeneti impedancia definíciószerűen az ottani feszültség komplex csúcsérték és az ottani áram komplex csúcsérték hányadosa. Tehát ez a definíciója. Ha a kollégák egy impedancia mérőt odakötnek, akkor az impedancia mérő valamit mutatni fog, de hozzá kell tennem, amint látják, ez is z-függő, tehát az impedancia mérőt ide kötik, aztán csúsztatják hátrafele, az impedancia mérő minden pontban más és más impedanciát fog mutatni. Ez azért van, mert a feszültség is, meg az áram is helyfüggő, tehát nyilván a hányadosuk is. Na most, ha ide behelyettesítjük a lánc karakterisztikát, tehát azt, hogy U2-ször koszinusz béta z plusz j-szer i2-ször z0-szor, aha. Z0-szor szinusz béta z. Szójálám Andrással besötétedik. Kollégák, várjuk, az előbb a Szent Péternek próbált telefonálni, de nem vették föl. Ugye? Z0-szor színusz beta z per, most fordított sorrendbe írom, tehát ideírom az i2-ször koszinusz beta z-t, és plusz J-szer U2 per Z0-szor. Színusz béta Z egyenlő. Z0-t kiemel, az 1 per Z0-t kiemelem a nevezőből, ami persze azt jelenti, hogy ezt még Z0-al itt meg kell majd szorozni, és utána az egészet még végigosztom I2-vel. Tehát két dolgot csinálok. Az egyik az, hogy a nevezőből az 1 per Z0-t kiemelem, ami végül is itt egy Z0 szorzó lesz. Utána pedig végigosztom az egészet I2-vel, akkor itt U2 per I2 az éppen Z2, tehát ne felejtsék, ha valahol egy koncentrált impedancia be van kötve a vezetékre, az természetesen kötést létesít az ottani feszültség és az ottani áram között. És ez itt is így van. Z2 plusz J-szer, ugye itt I2-vel végigosztottuk, a számlálat nevezőt végigosztottuk I2-vel, tehát egyszerűen J-szer Z0-szor, és még egy, a koszinusz béta Z-vel is végigosztottunk, tehát tangens béta Z. Még egyszer a nevezőből 1 per Z0-t kiemeltünk, a számlálat nevezőt I2-vel végigosztottuk, és a számlálat nevezőt koszinusz béta Z-vel is végigosztottuk. Na most itten akkor marad a Z0 plusz J-szer Z2-ször tangens béta Z. Olyan fontos a formula, hát ugye ez most levezetés során jött ki, hogy még egyszer fölírom. ZZ egyenlő Z0-szor Z2 plusz J-szer Z0-szor tangens beta Z per Z0 plusz J-szer Z2-ször tangens beta Z. Ez a távvezeték bemenet impedanciájának a formulája. Olyan memóték, mert ezt meg kell tanulni, tehát ez itt nincs mese, aki a távvezeték bemeneti impedancia formuláját nem tudja, az annak nincs keresni valója. Hogy lehet memorizálni? Tehát fölhív a figyelmüket erre, Z0, Z2, Z0, váltakozva következnek. Most igaz, hogy Z2 következne a nevezőbe, de ha Z2 következne, akkor ez az egész tört egy lenne, ugye, mert akkor Z2, Z0, tehát itt most váltunk, a Z0 megismétlődik. Hát ezt a ritmus Z0, Z2, Z0, azt a nevező Z0, Z2, és hát egy kicsit így a struktúráját. Itt mind a kettő számláló és nevező is ohm dimenziójú, tehát ide kell még azért egy ohm dimenziójú szorzó, hát az is szerepel a Z0 itten elől. Kollégák, a távvezeték bemeneti impedanciájának rendkívül sok érdekes tulajdonsága van, amelyek közül, én inkább azt most önökre bízom, a gondolkodtatási céljából is, hogy ezeket igazolják. Én azért röviden rámutatok, hogy ezeket hogy kell igazolni. Talán még egy szemléletbeli dolog, amit fontosnak tartok, hogy ezt nem csak így lehet fölfogni, hogy a végén egy Z2 impedanciát mint egy transformál, átalakítja az impedanciát. Ugye önök rákötnek egy Z2-t a távvezeték végére, és itt találnak egy egész másféle impedanciát. Azt hiszem, hogy ezt ide nyugodtan, ezt is ide berajzolhatjuk, hogy ez a bemeneti impedancia, ZZ. Tehát benézve, kicsit úgy kell felfognunk, mint egy bonyolult ellenállás hálózatnak, hogyha önök az eredőjét kiszámítják. Ugye van egy kapocspárja, és azt szoktuk mondani, hogy onnan benézve ekkora vagy akkora az impedancia. Tehát transformálja az impedanciát, és ez a transformáló tulajdonság, amikor valaki megszokta, hogy középhullámú rádiót épít, és teljesen mindegy neki, hogy a 100 ohmját milyen hosszú bekötő drótra köti rá. Egész más a helyzet, hogyha a bekötő drót hossza, a hullámhosszal összemérhető, akkor ő ráköt 100 ohmot, és az elején kap egy egész más, és persze nem fog működni a berendezése. És ezért szokták fölhívni a figyelmet a rövid bekötő drótok fontosságára. Tehát egy bekötő drót az csak akkor adja ugyanazt az ellenállást, ami a végén van, hogyha a drót hossza a hullámhoz képest kicsi. Na most mondom, ez a szemléletbeli dolog pedig, amit még szeretnék önöknek elmondani, az úgy szól, hogy nem csak a Z2 transformálja, hanem úgy is felfoghatjuk, hogy itt van egy bemeneti impedanciánk, ami Z1, tehát ez a Z1 koordinátájú, és ezt átalakítja egy másik ponton egy Z2V, kis Z2. És pedig ugye ez az átalakítás a bemeneti impedancia formulája alapján a következő. Az impedancia a Z2 pontba egyenlő Z0-szor. Ugye ez most lezárásként viselkedik ennek a távezeti szakasznak a számára. Tehát ebből az is következik, hogy önök mindig helyettesíthetik ezt az egész távezeték szakaszt erre a pontra nézve a bemeneti impedanciájával. És ezt nagyon gyakran csináljuk is. Tehát ha egy bonyolultabb távvezeték rendszernek keressük az eredő bemeneti impedanciáját mondjuk, akkor ezeket az összevonásokat, ezeket meg lehet csinálni. Tehát a lezáró impedanciának a Z1 számít, plusz J-szer Z0-szor tangens beta Z2 minusz Z1, ez a távolság most tudnilik. Tehát a kettő közötti távolság innentől idáig, ez a távolság kis Z2 mínusz kis Z1. Tehát ez szerepel az itteni formulának a Z-je helyébe, és Z0 plusz J-szer Z1 tangens beta Z2 mínusz Z1. Úgyhogy például, ha valaki fülön csépett egy érdekes impedanciát valamelyik keresztmetszetbe, akkor meg tudja mondani, hogy ez onnan tovább haladva, hol ismétlődik az meg, vagy hol transformálódik érdekes módon. Na most kollégák, a bemeneti impedancia formulájának a tulajdonságai. Első csoport, speciális hosszak. Hát ezt inkább egy ilyen alcímnek írom. Egy. Ha a Z sokkal kisebb, mint a lambda G. Tehát ugye erről beszéltem az előbb, hogy mikor viselkedik egy drót végére akasztott ellenállás továbbra is 100 ohmosként. Ha Z sokkal kisebb, mint lambda G, akkor a beta Z az 2π per lambda G szer Z. Ha Z per lambda G kicsi, ugye ha Z sokkal kisebb, mint lambda G, akkor azt mondjuk, hogy a tangens elhanyagolható, és ha önök ezeket kihúzzák itt, akkor Z0-al egyszerűsítünk, kiderül az, hogy a Z körülbelül Z2-vel egyenlő. Jó közelítéssel Z2. Hát ez ugye az arra válaszol, hogy mikor kell a távvezetéket távvezetéknek tekinteni, és mikor nem kell. Minden azon múlik, hogy a vezeték, amin vizsgálunk, és amire valami rá van kötve, az a hullámhozhoz képest rövide vagy nem. Na most a kettes számú speciális hossz. A távvezeték hossza az a félhullám hossz egész számú többszöröse, tehát k-szor lambda g per 2, ahol a k egyenlő, hát 1, 2, 3. Hát a k egyenlő 0 az csak azt jelenti, hogy helyben maradunk, akkor nyilvánvaló. De most kiderül, hogy ilyenkor a beta z az k-szor pi, vagyis a tangens az nullával egyenlő, de most exaktul, tehát most nem ilyen közelítő módon. És ilyen módon exaktul igaz az, hogy a távvezeték lambda g per 2 hosszúságú távvezeték bemeneti impedanciája megérkezik a lezáróval. Az impedanciák, most ha erre a szemléletre gondolnak, a távvezetéken fél hullám hosszanként ismétlődnek. Ugye ezt tapasztaltuk, ja, hát impedanciában ugyan nem, de feszültség csúcsértékében lehetett tapasztalni ezt az ismétlődést. Tehát fél hullám hosszanként ismétlődnek az impedanciák, hármas speciális hossz, ha a távvezeték hossza a negyed hullám hossz, páratlan számú többszöröse, 1, 3, 5, és így tovább. Ilyenkor a tangens végtelen, és hát egy ilyen határérték számítással, tulajdonképpen a számállott nevezőt el kell osztani a tangenssel, azt kapják, hogy a bemeneti impedancia, tehát a lambda géper 4-es, negyed hullám hosszúságú távvezeték, ez megint exaktul igaz, Z0 négyzet per Z2. Tehát úgy viselkedik kicsit, mint a girátor, ugye úgy transformálja az impedanciát. Például érdekes, a negyed hullámhosszú távvezeték a rövid zárat szakadásba viszi át, és a szakadást rövid zárba. Ez egy meglepő tulajdonságot, ezt itt mindjárt meg is mutatnám önöknek, tehát ez rövid zár, és ez az egész lambda G per 4 hosszúságú, akkor itten végtelen találunk. Nem olyan rejtélyes ám, mert ezt nekünk értenünk kell, ez az állóhullámképből következik. Ha most visszagondolok az állóhullámképre, ahol eleveztük a végén rövidre zárt távvezetéket, egyszerűen arról van szó, hogy negyed hullám, itt áram maximum van, de negyed hullámmal odébb nulla az áram. Tehát az áram nulla, ott az impedancia végtelen. Vagyis ezeket számtalan alkalmazása van, ezeknek a speciális. Egyébként a végén rövidre zárt távvezeték szakaszt a szokás távvezeték csonknak is nevezni. Ezzel tehát tiszta kép... Ja, erről én beszéltem a csonkról éppen azzal kapcsolatban, hogy ezt tiszta képzetes impedanciát ad a bemenetére. Jó, ezek voltak tehát a speciális hosszak, és most jönnek a speciális lezárások. Hát azért mondom, ezért van valamit bizonyítani, úgyhogy ezt ajánlom figyelmükbe. Speciális lezárások, tehát a 4, a számozást én azért folytatólagosan csinálom, ha Z2 egyenlő Z0-al. Hát ahogy várjuk is, kollégák, ilyenkor a számláló is nevező, ha Z2 Z0-al egyenlő, akkor itt a számláló is a nevező azonos, tehát az impedancia független a helytől is mindenütt a hullám ellenállással azonos. Miért van ez? Tehát ebbe is mélyenben belelátunk. Azért, mert csak egyirányú terjedés van, márpedig a hullám impedancia a balra-jobbra terjedő feszültséghullám komplex csúcsértéke és a balra-jobbra terjedő áram komplex csúcsértékének a hányadosa. Tehát ha a teljes feszültség, még egyszer, ne felejtsék el, mert ebből rengeteg gond van. Mi a különbség a bemeneti impedancia és a hullámimpedancia között? Az, hogy a bemeneti impedancia az a teljes feszültség és a teljes ára, mit értek teljes alatt? Balról-jobbra és jobbról-balra haladó együtt. Ezzel a hullámimpedancia ellenben a balról-jobbra haladó feszültséghullám osztva balról-jobbra haladó áramhullámmal. Tehát az egy speciális, ugye részmegoldásoknak a kapcsolatát adja meg. Tehát ha a részmegoldása és a teljes megoldás megegyezik, akkor persze a hullámimpedancia is megegyezik a bemeneti impedanciával. 5. Ha a távvezeték tiszta képzetes impedanciával van lezárva, tehát Z2 egyenlő J-szer X2, tiszta képzetes az impedancia, azt vehetik észre, hogy itt is egy J van, itt is egy J van, itt a két J kiesik, ha összeszorozzuk, és a nevező valós lesz, a számláló elemben megtartja mind a két helyen a J-t, vagyis a bemeneti impedancia tiszta képzetes lesz. Tehát ha a lezárási impedancia tiszta képzetes, akkor ZZ egyenlő J-szer XZ. Magyarázatképpen ideírom, hogy tiszta képzetes. kollégák, energetikai szempontból ezt meg lehet érteni, ha a távvezeték vége nem vesz föl hatásos teljesítményt, mert pedig nem vehet föl, ha nincs valós része az impedanciának. Ha a távvezeték vége nem vesz föl, akkor egyetlen keresztmetszete se vehet föl, vagyis a bemeneti impedanciának minden egyes Z-pontba ugyancsak tiszta képzetesnek kell lenni. Nem hoztam el a papíromat, már nagyon könnyelmű voltam, pedig ugyanis szerint van egy hatodik specialitás, de ez most nem jut eszembe is. Ez iránt nem is fogok hajszolódni. Ja, nem ezt akartam, hanem ezt. Kövek, utolsó dolog, amiről beszélnünk kell, még a távvezetékkel kapcsolatban, a távvezeték, mint rezgőkör. Speciális, azért már sötétedik a képernyőnk egy kicsit, mintha sötétedne. A távvezeték, mint rezgőkör, na, az elemi dolog, amit önök középiskolából is ismernek már, hogy itt most hagyjanak helyet, mert még két ilyen diagramra szükségünk lesz, hogy speciális lezárások esetén, ez valahol az akusztikában szerepelt, az én időmben legalábbis a középiskolás fizikában, ajaksíp meg nyelvsíp, rajzoljunk fel feszültségeloszlásokat, amiket úgy elképzelünk, hogy itt létrejönnek. Hát itt maximum, és itt zérus. Tehát lehetséges egy ilyen. Aztán lehetséges egy olyan, hogy már egy kicsit bonyolultabb. Persze ez negyed hullám, és ez még kétszer annyi, ezt legjobb lenne egy. Jó, ez most nagyjából stimmel, csak talán az amplitudó nem. Egy ilyesféle feszültségeloszlás is lehetséges. Ez egy csúcsértékeloszlás. Hát tudjuk, hogy itt álló hullám alakul ki, ezen egész biztos. Talán a harmadikat már nem is kell felrajzolni. Egy, kettő. Amikor már két fél hullám, mindegy, nem rajzolom föl. Tehát itt a távvezeték szakasznak ez a H hossza mondjuk. Itt a H egyenlő lambda G per 4. Itt a H egyenlő 3 lambda G per 4, és hát gondoljuk, hogy a következőnél az lesz, hogy a H egyenlő 5-ször lambda G per 4, amiben rögtön arra is rá kellett jönnöm, hogy itt nekem 5 darab egyenlő izét kell fölvennem, hogyha ezt fel akarom rajzolni. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Igen, így. Ötször lambda. Hát általában azt látjuk, hogy a rezonanciának a feltétele az, hogy a távvezeték hossza a vezeték mentén mért hullámhossz páratlan számú többszöröse legyen. Ebből a frekvenciát is meg lehet határozni. Ugye, tudnunk kell a lambda G és a frekvencia átszámításának módját, amivel beleszól a terjedési sebesség, vagyis hogyha ez a távvezeték epsilon relatív kitöltő közeget tartalmaz, akkor az lecsökkenti a terjedési sebességet. Na most ugye ezt meg lehet csinálni mindkét végén rövidre, tehát mindkét végén szakadásra, de azért egy kicsit szeretnék tovább menni, mert mi van akkor, ha a távvezeték mondjuk kondenzátorral van lezárva. És azért kicsit általánosabban nézzük meg a rezgés feltételét és a rezonancia frekvenciát meghatározó egyenletet. Ha ez egy Z1 impedancia, és ez egy Z2 impedancia, és mondjuk, hogy a körbe I áram folyik, írjuk fel a Hurok törvényt, ez most egy tiszta koncentrált paraméterű hálózat, akkor a következőt kapjuk, I-szer Z1 plusz I-szer Z2 egyenlő 0, vagyis I-szer Z1 plusz Z2 egyenlő 0. Gerjesztetlen a hálózat, kollégák. Tudják, a saját választ kell úgy meghatározni, az állapot egyet megoldásánál tanulták, a saját választ kell, hogy meghatározni, hogy a hálózatnak nincs gerjesztése. Hogy lehetséges ez? Mert ugye azt várjuk, hogy az i nullától különböző legyen. Lehetséges az, hogy az i nem egyenlő nulla, de ahhoz az kell, hogy az i1 plusz z2 legyen nulla. I nem egyenlő nulla. Triviálistól különböző megoldás feltétel, ugye az ismerős dolgok ezek, mert ez tulajdonképpen ez is egy homogén lineáris egyenlet. Tehát ennek a triviális megoldása i egyenlő nulla. Triviálistól különböző megoldása az, hogy ez legyen nulla. Tehát i nem egyenlő nulla, más szóval triviálistól különböző megoldást keresünk. Tudjuk, ebből kapjuk meg a saját rezgést. Tehát azt kérdezheti, mi hozza létre? Hát a saját rezgést koncentrált paraméterű hálózatoknál mi hozza létre? Az, hogy van valamilyen kezdeti érték, a kondenzátornak egy feszültsége, vagy a tekersnek egy árama. Tehát valami volt ott kezdetben, valami energia, ami aztán a rezgést létrehozza. Triviálistól különböző megoldás az a saját rezgést adja. És látjuk, hogy itt az a feltétel, hogy Z1 plusz Z2 egyenlő legyen nullával. Tessék meg, milyen furcsa ez. Az ember inkább ugye arra gondolna, és a hallgatók is mindig azt mondják vizsgán, hogy Z1 egyenlő Z2-vel, pedig ez nem így van, és ezt rögtön igazolni is fogom. Ennek az általánosítása az, hogyha egy bonyolult távvezeték hálózatuk van, és fölírják rá a gerjesztetlen hálózatra hálózategyenleteket, impedanciákkal, akkor a determinánsnak kell zérusnak lenni. Tehát ez ennek a speciális esete. Ideírom általánosabban a determináns egyenlő nulla. Hát ez ismerős a kollégáknak a saját válasz meghatározás, ugye a több állapot változó esetén. A determináns zérus az a triviálistól különböző megoldás feltétele. Ne felejtsék el, egy változós esetben ez játsza a mátrixot, és hát ilyen módon az egyenlemű mátrix determinánsa megegyezik. Igaz ez, hogy Z1 plusz Z2 egyenlő, na nézzük meg a rezgőkört, amit önök jól ismernek, hogy kijönne a Thomson képlet. J omega L plusz 1 per J omega C. Bizony, így jön ki, mert az 1 per J az mínusz J-vel egyenlő, akkor lehet egyszerűsíteni, omega L egyenlő 1 per omega C-vel, és omega egyenlő 1 per gyökel C. Tehát valóban ez a rezonancia feltétele. Hát kollégák, ezt most azért mondtam el önöknek, mert erre vissza lehet vezetni egy olyan feladatot, mint van egy távvezetékünk, az egyik végén rövidre zárt, a másik végén kapacitással lezárt. Ez egy gyakorlati feladat, mert ha egy aktív elem van kötve, és a rezgőkört egy távvezeték alkotja, akkor az aktív elemnek a kapacitása az, ami beleszól a rezonancia feltételbe. Tehát ez egy C, távvezeték hullámellenállása az Z0, és ez a hosszúság L, H. Hogy lehet visszavezetni a Z1 plusz Z2 egyenlő nullára? Hát a bemeneti impedancia segítségével, tehát a távvezetéket, a végén rövidre zárt távvezetéket, ja, tudom már a speciális lezárásokat, ami kimaradt, a végén rövidre zárt és a végén szakadással lezárt vezeték. Ez a hatós, a végén rövidre zárt távvezetéknek a bemeneti impedanciája, most minden esetre ideírom, Z egyenlő J-szer Z0-szor tangens beta H. Na, tessék ezt levezetni, nagyon egyszerű a bemeneti impedancia formulájával. Ha Z2 nulla, Z0-val lehet egyszerűsíteni, J-szer Z0-szor tangens beta Z. Tehát ennek is tiszta képzetes, hogy lenni is kell, mert a rövid zár se vesz fel hatásos teljesítményt. Na most, ezek után visszavezettük a koncentrált paraméterű feladatra, ugye már most már azt mondhatjuk, hogy az egyik impedancia az 1 per I omega C, és a másik impedancia pedig, hangsúlyozom, hogy itt nincs semmilyen hossz most már, ez pedig a J-szer zénuszszor tangens beta H. És mi a rezonancia feltétele? A két impedancia összege 0, 1 per J omega C plusz J-szer zénuszszor tangens, hagyjunk egy kis helyet, H egyenlő 0. Hát az első pillanatra úgy tűnhet a kollégáknak, hogy omega egyetlen helyen szerepel, és ezt minden további nélkül meg lehet oldani az omegára. Sajnos ez nem így van, mert ez a béta tartalmazza ugyancsak az omegát. Tehát legjobb, hogyha azt a formulát írjuk fel, hogy béta egyenlő omega per V. Egy perc szekundon, igen. Tehát erre ügyeljünk, hogy itt is van egy omega változó. Ez fázissebesség persze. És emiatt, ha omegára kell ezt megoldani, hát az egy transzcendens egyenlet, amit numerikusan lehet megoldani. Mi a jóságos tanszék az általában azt szokta kérdezni, hogy mekkora legyen a H ahhoz, hogy ő adott frekvencián rezonáns legyen. Tehát, ha omega egyenlő kérdőjel, akkor egy transzcendens egyenlet. Ellenben, ha H egyenlő kérdőjel, akkor egyszerűen megoldható. Mert az csak egy helyen szerepel a tangens argumentumában. Kollégák, akármit látnak belőle, én most már azt hiszem, hogy szerettem volna önöknek, ahogy már nem tudom mióta ígértem, talán jobb lett volna előbb kezdeni, vagy ugye az zimankósabb napokban próbáljunk meg vetíteni. Én azért fölírnám ennek a jelenségnek az egyenletét, és nagyon fölírnám a figyelmüket arra, hogy ezekhez a képletekhez mindig egy ilyen élményszerű, ez most nem annyira élményszerű, mert nem látszik annyira, tehát amit látnak, az egy csillapodva haladó hullám, az első ábránk. Tehát első ábra, csillapodva haladó hullám. Ja, a burkolóját egyáltalán lehet látni hátul, amiközben ez a kettőben van szorítva, hogy gyönyörűen meg vannak rajzolva szaggatott vonallal a burkoló. Oda feszíteném magamat legszívesebben a plafonra. Tehát mi az egyenlete? Egyenlete a következő. E ad minusz alfa x koszinusz bétászor x minusz v fázisszor t. Tehát látjuk, eltolódik az idő múlásával balról jobbra, és ugyanakkor az amplitúdóját minden egyes keresztmetszetbe az exponenciális burkoló határozza meg. Mivel a következő egyik képünkön szerepelni fog majd az, hogy egy lokális helyen mi történik, hogy most arra kell gondolniuk, ha a szemüket ide szögezik egy adott helyre, akkor azt látják, hogy ugye most épp a maximum van ott, most csökken, aztán elérkezik a minimum, megint növekszik, tehát egy adott helyen egy lengést látnak, koszinuszos időfüggvényt, aminek a csúcsértékét hát az exponenciális burkoló szabja meg, ez világos. Hát innen is világos, mert a csúcsérték, az x hely, az a koszinusznak a szorzója, az élet minusz alfa x. Hát most ezt megpróbáltuk úgy szemléltetni, hogy egy adott helyen látják azok a pontok, ahogy föllemozognak, és ez azt is kifejezi, hogy minden egyes helyen az időfüggvény koszinuszos, de más a kezdőfázisa. Ugye látják, amikor az egyik maximuma, akkor a másik majdnem minimumon van, tehát ahogy ez a csillapodó koszinusz tovább halad, ennek a lengésnek a két szélső pontja az a két exponenciális burkoló. Jó, na, ehhez nincs különösebb kommentárom, legfeljebb annyi, hogy itt pedig a következőt látják. Tehát, kollégák, még egyszer, ha valaki egy ilyen képletet lát, akkor neki a lelki szemei előtt ez a csúszó, exponenciálisan csökkenő koszinusz meg kell, hogy jelenjen. Akkor az elektromágneses terek nem értelmetlen képletek gyűjteménye lesz, hanem fizikai jelenségeket fogunk látni a képletek mögött. És ez fontos. Nem mindegyik mögött lehet, de emögött bizony kell. Emögött kell. Tehát ezt tessék addig gyötörni magukat, amíg ha ránéznek erre, akkor meg nem jelenik ez a... És akkor meg fogják tudni tanulni az elektromágneses tereket. Na most akkor a következő, az tehát arról szólt, hogy E ad minusz alfa x, most inkább így írom, hogy koszinusz omega t minusz beta x. Tehát mi a mondani valója? Ez a kettes ábra volt. Minden keresztmetszetbe koszinusz, ugye, mert ha x helyébe egy fix számot írunk be, akkor kapunk egy csúcsértéket és kapunk egy kezdőfázist. Minden keresztmetszetbe koszinusz, de mindenütt más a csúcsérték és mindenütt más a kezdőfázis. Minden x helyen koszinusz, szos időfüggvény, de más-más csúcsérték és kezdőfázis. Ez ugyanaz, mint a fölötte lévő, csak kicsit átva rendezve. Na most mi következik? Most következik a állóhullám. Tehát kollégák, ez a végén rövidre zárt vezetéknek az állóhulláma. Ugye azt látják, hogy itt helybelengés van, és főleg amit látni kell, hogy mikor a feszültség végig nulla, akkor az áram maximális, talán meg is tudod állítani, András, szélső helyzetbe. Most teljesen. Ugye végig, amikor a végig nulla az egyik, akkor a másik éppen maxim. Igen, hát ez körülbelül majdnem az a helyzet. Tehát amikor az egyik végig nulla, akkor a másik. Ezt jelenti a 90 fokos fázis különbség. Most ezt is felírnám képletbe, ami itt ábrázolva van, amely képlethez önöknek szintén kell, hogy ez a kép hozzátartozzon és megjelenjen. Ez pedig a következő, ez a hármas ábra. Állóhullám. A feszültség ZT egyenlő, azt hiszem kétszer U0 plusz, most valósnak fejezzük az U0 pluszt, színusz beta Z és színusz omega T, sőt, mint több, itt egy mínusz előjel is van, igen, és az áram az kétszer U0 plusz per Z0 koszinusz beta z és koszinusz omega t. Tehát azt, amit időben így látnak, hogy mikor az egyik nulla és a másik maximális, az ezek miatt van, hogy az egyik színusz, a másik koszinusz. A helyfüggést, hát megnézhetik, hogy a nulla helyen a feszültségnek mindig nulla helye van. Igen. Ugye az a csomópont, ahogy középiskolában mondták, tehát a bal szélső, a feszültség a rövidzáron mindig nulla, itt a rövidzára bal szélén van. Néha az áram is nulla, de azért az áramnak látjuk, hogy a szélső esetben, tehát általában van áram a végén, csak az idő függvényében lesz néha zérus. Na, egész kellemesen kell, majd máskor úgy csináljuk, hogy időzítve. És akkor jönne az utolsó. Hát az utolsó az tulajdonképpen az egyes ábrának a alfa egyenlő nulla esetén, hogy lássanak egy csillapítatlanul haladó hullámot. Ugye, hogy azt kell ebből látni, hogy a csúcsértéket mindig elszállítja mindenhova. Tehát ez a négyes pont csillapítatlan haladó hullám. Ja, fölírom a formuláját is. Tehát annyi, mint ha ott az alfa nullát helyettesítenénk be. Koszinusz bétászor x minusz v szer t. És itt valami konstans van, tehát nincs csillapítási tényező. Gyönyörűen halad. Kollégák, most még valamit, mert a Reihard kollégám egybe szeretné az önök figyelmét fölhívni egy nanotechnika. Én nem is pontosan, mi az előadásnak a pontos címe.
Nanoelektronikai szimuláció.
Nanoelektronikai szimuláció. Aki szereti az ilyeneket,
az hát, te vagy az egyik elő.
Szeretettel várjuk, hogy hasonló szimulációs dolgokat csináljon ezt a szabadon választható tárgyat, ugye? És hát köszönjük még egyszer a közreműködésedet is.